Biblia.
Szent könyv.
A vallások alapiratait gyakran nevezik így. A Biblia keresztény és első részében a zsidó vallás alapirata ősi forrása. Az unitárius egyház is biblikus egyház, ami azt jelenti, hogy bibliai alapon áll, értékeli és tiszteli azt.
Isten szava.
Mi nem valljuk, hogy Isten diktálta volna azt szóról szóra. Az ihlet forrása azonban mindig Isten, és így a Biblia felbecsülhetetlen érték számunkra, mert az nagyobb részt nem más, mint az isteni kijelentésnek emberi lelkekben való visszhangra találása és annak írásba foglalása. Istenkereső útunkon éppen ezért nélkülözhetetlen jelentőséggel bír. Mint emberi munka természetesen magán viseli azoknak a koroknak és szerzőknek a tévedéseit is, amelyek, illetve akik megalkották. Lukács evangélista erről az emberi tényezőről nyíltan beszél. Lukács 1:1-4.
Van olyan szent könyv, amelynek isteni szerzőségében bizonyosak lehetünk?
Van. A természet, az élet, a világegyetem.
Az eddigi válaszokból egyszerre szólal meg egy negatív és egy pozitív értékelés a Bibliával kapcsolatban. E kettőség engem mindig zavarba hozott. Nem bonthatnánk ki részletesebben?
E kettőség megkerülhetetlen, amikor a Bibliáról beszélünk. Aki megpróbálja ezt egyik vagy másik irányba felszámolni, az vagy homokba dugta a fejét bigottságában, és csak az abszolút értékét látja, vagy kritikai elméje vakká tette a nagyon is emberi, szellemi értékek meglátására. Az unitáriusok a kettőséget mindig együtt látják, és épp ebből bontakozik ki számukra a Biblia sajátos értéke. Vegyük tehát sorba a kérdéseket.
Kezdjük a nagy kérdéssel. A Biblia ihletettsége. Miért nem tartható fenn a hagyományos keresztény ihletéstan?
A hagyományos keresztény ihletéstant gyakran verbál inspirációként emlegetik, aminek a jelentése a Biblia Isten szóbeli közlésének, diktálásának szó szerinti rögzítése. Eszerint a Bibliának minden egyes szava, tehát minden része egyformán Isten igéje, tehát szó szerint igaz, és így az minden szempontból tudományos, történelmi, lélektani, emberi, stb. Csalatkozhatatlan és tévedésmentes. Hogy ez miért nem tartható fenn, a sokféle válasz lehetőségből most három területet emeljünk ki, amelyeken keresztül nem csak az ihletettség kérdését, de a Bibliát érintő fontosabb kérdésköröket is megvilágíthatjuk. Bizonytalan keletkezési hagyományozási jelleg, tartalmi ellentmondások és kulturális viszonylagosság.
Miért vagyunk bizonytalanok a keletkezési és hagyományozódási kérdésekben?
Ha egy könyvről azt állítjuk, hogy az teljes mértékben Istentől ihletett, és így minden igéjében kötelező, akkor joggal feltételezhető, hogy tudjuk, mikor és hogyan keletkezett. Csak hogy a Biblia mintegy 2 évezred irodalmi termékének gyűjteménye. Szó szerint erre utal a Biblia görög eredet szava, könyvek, iratok. Ezeknek az iratoknak nem csak szerzőit nem ismerjük, de arról is igen kevés tudásunk van, hogy kik és milyen szempontok alapján hozták létre a gyűjteményt, azaz kik kanonizálták. Témánk szempontjából az érdekesebb kérdés mégis az, hogy egészen pontosan melyik változatot is kellene Istentől ihletetnek tekinteni. Az eredeti ősi iratokat, amelyek elvesztek? Azoknak a későbbi áthagyományozódott és átszerkesztett változatait? A kanonizálás pillanatában rögzített változatot, amely gyakran több kézirat összedolgozásával keletkezett, vagy a mai nemzeti nyelvekre lefordított szövegváltozatokat?
Van ezek között lényeges különbség?
Minden fordítás tulajdonképpen egyfajta kanonizálás is, hiszen nincs egyetlen olyan első századokból fennmaradt teljes Biblia, amelyet egyszerűen le lehetne fordítani. Számos szövegváltozat van a különféle kéziratokban, kódexekben, és a fordítóknak dönteni kell arról, hogy melyik szöveget is használják. Ugyanakkor nem csak az idő vasfoga kezdte ki a tekercseket, hanem az is fennáll, hogy a kéziratos szövegek az ismételt másolás folyamán meghibásodtak. Ilyenkor nem kanonikus szövegváltozatokkal javítják a hibát, ha van erre lehetőség.
Ez hihetetlennek tűnik. Mondaná rá esetleg egy konkrét példát?
Az 1 Sámuel 14.41 így hangzik az új fordításban. Akkor ezt mondta Saul az Úrnak, Izrael istenének. Tárd fel az igazságot. És a sors Jonatánra meg Saulra esett, a nép pedig megszabadult. Csak hogy a palesztinai kánon héber szövegében ez az értelmetlen sérült töredék áll. Vajon mér Saul Eliahvé Elohé Yisrael Habatamim. Ezért a verset a görög fordítás a Septuaginta alapján illesztették vissza a héber szövegbe.
Gondolom egészen más a helyzet az új szövetséggel, az evangéliumokkal.
Jézus szavait és tetteit több tucatnyi evangélium jegyezte fel, de ezek közül csak 4 került be az új szövetségi kánonba, mégpedig azok, amelyek Jézust alapvetően a páli megváltástan mentén jelenítették meg. Erre külön is érdemes visszatérni. Kérdésedre válaszként néhány tényt sorolnék fel. A bibliakritika egybehangzó megállapítása szerint egyetlen evangélista sem szemtanú, és ma egyik eredeti evangéliumi szöveg sem áll rendelkezésünkre. Kézirat szinten a legkorábbi parányi kanonikus evangéliumi töredéket Jézus után 125-ig tudjuk visszavezetni, míg a legkorábbi nagyobbi evangéliumi töredéket Jézus után 200-ig. Ezek mindegyike is már másolatok másolata. A legkorábbi teljes evangéliumi másolat Jézus után 300 körül datálható. Ugyanarról az evangéliumról az 1454 előtti időből nincs 2 olyan fennmaradt másolatunk, amely egymással teljesen egyezne.
Szándékos félrefordítás is előfordul?
A félrefordítás egyik legismertebb példája, amikor a latin vulgatát készítő Hieronymus a 2 Mózes 34.29-ben a carnu panav kifejezést nem ragyogó arcnak, hanem kornutának értve szarnak fordította. Így jelent meg aztán a sínai hegyről lejött Mózes számos képzőművészeti alkotáson szarvakkal. Legismertebb Michelangelo Mózese. A mi szempontunkból fontosabbak azok a szent csalásnak minősíthető félrefordítások, amelyek abból fakadnak, hogy a Bibliát szinte kivétel nélkül olyan tudós emberek fordítják, akik valamely egyház által fenntartott teológián tanultak, és többnyire most is annak kötelékében élnek. Tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de időnként későbbi teológiai hittételeknek a bibliai szövegekbe való becsempészésével is találkozhatunk.
Mondanál erre is néhány példát?
Közismert, hogy a Szent Háromság egyetlen esetben sem fordul elő a Bibliában. Ezen alig kell csodálkozni, hiszen egy 4. századi dogmáról beszélünk. A magyar fordítás azonban következetesen nagybetűvel Isten fiának fordítja Jézussal kapcsolatban az Isten fiát. A Szent Lelket általában, hogy Szent Lélek, szintén nagybetűvel. De hasonlóan az arámi héber önhelyettesítő formula az emberfia, messiási titulust sugalló emberfia lesz. A felébreszteni, felkölteni, egeíró, és a felállítani, anisztémi, feltámadni. A lelki adományból kegyelmi ajándék.
Egy pillanatra vissza kell térnem egy mondatra. A Szent Háromság egyszer sem szerepelne a Bibliában?
Nem. Természetesen volt szándék arra nézve, hogy az bekerüljön. 2 ilyen helyet ismerünk. Máté evangéliumának a végén a kései kéziratokban megjelenik az a Jézus szájába adott mondat, hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A kései eredet mellett mi sem jobb bizonyíték, mint hogy a Máté 28.19-et Cezareai Eusébius a Níceai zsinatot 325 megelőzően 17-szer idézi munkáiban ebben a formában. Menjetek, tegyetek tanítványá minden népet az én nevemben. A zsinat utáni munkáiban 5-ször már a Szent Háromsági formulával együtt idézi a verset. Figyelemre méltó, hogy a későbbi dogmára kötelező kitétel, hogy e 3-1 nem jelenik meg. Ez megjelenik a másik megemlíthető helyen, itt azonban ezt olvashatjuk. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér és e 3-1. E helyen nagyon késői kéziratok, ahogy ezt az új magyar fordítást lábjegyzete is tisztázza, a Szent Háromság személyeit helyettesítették be, de ennek jogosultsága Erasmus ellenbizonyítása óta 1514 végleg megdőlt.
A hagyományos ihletéstan ellen második ellenérvként a tartalmi ellentmondásokat említetted.
Tekintettel arra, hogy hitünk szerint a Bibliát istenkereső emberek írták, és nem Isten maga, elsőként tekintsünk a sok száz lehetséges példából egy olyanra, amely mélyen az emberi értékelés jegyeit és nem Isten tévedhetetlenségének bizonyosságát viseli magán. Dávid király népszámlálását, amely aztán súlyos csapás okozójaként nyer értelmezést, a 2 Sámuel 24.1 ezekkel a szavakkal indokolja. Újból haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, felingerelte ellenük Dávidot, és azt mondta, menj, vedd számba Izraelt és Júdát. Az 1 Krónikák 21.1 ezzel szemben arról tudósít, hogy a sátán Izrael ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Amikor Isten haragját érezzük, talán sátánnak látjuk őt, de hogy ezt Isten maga tenné önmagáról, alig ha hihető.
Néhány apró példát még szívesen hallanék.
A Teremtés könyvében Noé a bárkába egyszer a tiszta állatokból 7 párt, másszor 2 párt kellett bevigyen. Számos helyen azt olvassuk, hogy Istent ember nem láthatja, 2 Mózes 33.20, János 1.18, 1 Timóteus 6.16, mégis többen látták. 1 Mózes 32.30, 2 Mózes 33.11, 2 Mózes 33.23. Abijá anyja egyik helyen, 2 Krónika 11.20, Malakka, aki Absalom lánya, egy másik helyen, 2 Krónika 13.2, Mikájahú, aki Uriel lánya. A sor szinte vége láthatatlanul folytatható. Néhány új szövetségi példa. Jézus nagyapja Máténál, 1.16, Jákob, Lukácsnál, 3.23, Éli. Máté szerint, 2.1, Jézus nagy Heródes alatt született, Lukács szerint, 2.2, akkor, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó, aki alatt az első izraeli összeírás volt. A 2 dátum között legalább 10 év különbség van. Júdás felakasztotta magát, Máté 27.5, vagy a 30 ezüstből vásárolt földön halt meg, apostolok cselekedete 1.18. Jézust Heródes is kihallgatta, Lukács, vagy csak Pilátus, Máté, Márk, Lukács. Mit mondott Jézus? Aki nincs velünk, ellenünk van, Máté 12.30, vagy aki nincs ellenünk, az velünk van, Márk 9.40, Lukács 9.50.
A tartalmi ellentmondások világos bizonyságai az emberi tényezőnek. De mi van a harmadik kérdéskörrel, a kulturális viszonylagossággal?
A Biblia nagyon sok embernek segített nehéz élethelyzetből kiutat, vallási kérdésekre választ, célvesztettségre új irányt találni, közösséget formálni és kultúrát termelni. De azt sem lehet elhallgatni, hogy nincs még egy olyan könyv az emberiség történetében, amelynek igazáért annyi háborút vívtak volna, annyi embert öltek volna meg, annyi gyermek maradt volna árván, annyi mágiát gyújtottak volna. E könyv 2 évezreden át nem csak a szeretet kultúráját építette, hanem az előítéletek és a gyűlölet legitimálója is volt. Ezt a tényt nem lehet eléggé nagy szomorúsággal és szégyenérzettel kimondani.
Az ókori kultúra törzsi gondolkodására is utalsz?
Mindenképpen. De ha már ezt a kifejezést használjuk, nevezzük inkább törzsi sovinizmusnak. Ez alatt értem mindazokat az egyéni és közösségi viszonyulási sémákat, értékrend mintázatokat, amelyek a belső csoport és külső csoport, a mi és ők éles szétválasztásának és értékkülönbségének ártó hangsúlyozásában lelik eredetüket. A modern ember nagyon sok ilyent örökölt a Bibliával együtt, ami antik keletkezését tekintve természetesnek tekinthető. A baj akkor kezdődik, amikor ezt a kulturális viszonylagosságot nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, sőt, saját előítéleteink és felsőbbrendűség tudatunk igazolását találjuk meg bennük, mert hogy az isteni ihletés dogmája erre feljogosít, nem de?
Megneveznél néhány ilyen Bibliával átörökölt előítéletet?
Évszázadokon át alárendelt szerep jutott a nőknek, és ennek legitimálását a nyugati kultúra a Bibliában találta meg. Isten akarta így. Hogy példákat is mondjunk, talán kevesen tudják, hogy a héber Bibliában, Ószövetségben, a nő a férfi vagyontárgyának számított. Ez tette lehetővé, hogy a férfi többnejűségben élhetett, hogy a szexuális tiltások csak a nőre vonatkoztak, és halállal büntették. A 10 parancsolatban a felebarát felesége a vagyontárgyak között van felsorolva. A 2 Mózes 21-22-25 szerint, ha verekedő férfiak úgy meglöknek egy várandós asszonyt, hogy az idő előtt megszül, akkor a kártérítés a férjét illeti meg. Az apa bármikor eladhatta lányát rabszolgának, de amíg a rabszolgaságba süllyedt férfit 6 év után fel kellett szabadítani, addig a nő rabszolgaságban maradt egész életében, ha csak a családja ki nem váltotta. 2 Mózes 21:7. A nő minden tekintetben tisztátalanabb és egyszer s mint alsóbb rendű volt. Ha egy nő fiút szült, akkor a tisztulási idő 40 nap, ha azonban leánygyermeket szült, 80 napig kellett tisztulnia. A szülés tehát önmagában is tisztátalan, lány esetén pedig kétszeresen az, 3 Mózes 12:1-8. Ha a házasságra lépő nő nem volt szűz, megkövezték, 5 Mózes 22:13-21. A férfiak esetében nem állítottak efféle követelményt. Az 5 Mózes 22:28-29 előírja, hogy amennyiben egy férfi megerőszakol egy szűz lányt, köteles azt feleségül venni. Micsoda büntetés! Ebben a viszonyban Jézus radikálisan újat hozott, erre később visszatérünk, de a későbbi apostolok és egyházi tanítók nagy mértékben visszakoztak. Pál ugyan egy fenkültebb pillanatában arról beszél, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Galata 3:28. Később mégis korának konvencionális rendjét erősíti, 1 Korintus 14:34-35. Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogy a törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie. Döbbenetes, de a legtöbb keresztény vallási közösség még mindig arra hivatkozva tiltja női papok felszentelését, amit Pál tanítványa úgy fogalmaz meg, hogy a tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. 1 Timóteus 2:11-15.
A nők mellett még kikkel szemben legitimál előítéleteket a Biblia?
A legveszedelmesebbnek azt a mentális alapállást kell tekintenünk, amely a kiválasztott nép képzetében nyilvánul meg. Már önmagában a gondolat egy olyan istenképet sugall, akinek vannak kedvencei, favorizáltjai és elutasítottjai. Mert ha van kiválasztott nép, akkor van nem kiválasztott nép is, és innen már egyenes út vezet afelé, hogy a nem kiválasztottat megvetetnek, a nem szeretettet gyűlöltnek, a népet valamely kisebbségi csoportnak, fogyatékkal élők, színesbőrűek, homoszexuálisok, eretnekek, értsem. És ha az ősi könyv azt mondja, hogy akiket Isten nem szeret, értsd, én nem szeretek, meg kell semmisíteni, leigázni, megkövezni, kiirtani, akkor gyűlöletem, előítéletem, szakrális szövegek kegyes vallási nyelvezetébe öltöztetésével már szent háborúnak tekinthetem? E törzsi sovinizmus jelenik meg még egy mai sporteseményben is, amikor a játékos imájában meg van győződve, hogy Isten az ő csapatát favorizálja, a másikat megveti. Mindezért természetesen nem a Biblia, még kevésbé Isten a hibás, kizárólag az, aki a Bibliát rosszul használja.
Tehát minden a használaton múlik, nem a hittételeken?
A Biblia valódi értékét csak az előbbiek tudatában lehet megragadni. Először is fontos, hogy a Bibliát annak lássuk, ami. Emberek évszázadokon átívelő, istenkereső, létértelemkereső tevékenységének sokféle műfajban elbeszélt története. Így nézve épp az emberi tényező válik a legfőbb értékké, amely mindig egy adott élethelyzetbe, korba és kultúrába ágyazottan kell, hogy megélje a maga egyszeri és megismételhetetlen életét. A Biblia nem tudományos könyv, és így minden kreacionizmus-evolucionizmus vita értelmetlen. Nem hittételek gyűjteménye, és nem valamely vallási közösség alapirata, ezeknél mind sokkal több. Egyének és közösségek szellemi szárnyalásainak, bűnnel való küzdelmének, veszteségeinek és az élet váratlan csodáira való ráeszmélésének páratlanul őszinte, emberi elbeszélés folyama. Nem Isten írta, hanem Isten kereső emberek, akiknek gyarló emberi mi volt a időnként útját állta ennek a keresésnek. Olyan emberek írták, mint mi vagyunk mindannyian, ezért páratlan érték számunkra.
Olyan, mint az orvosság? A megfelelő célra, megfelelő módon használandó?
Az analógia kissé erőltetett, de talán nem haszontalan. Ha jól használjuk, gyógyít, ha rosszul használjuk, árt lelki épségünknek, bigottá tehet, életünk előli elmenekülésünkre igazolást nyújthat, a másként gondolkodók elleni gyűlöletre jogosíthat. Ha analógiáról van szó, inkább azt mondanám, hogy a Biblia szerepkínálatok gyűjteménye istenkeresésünk és önkeresésünk szolgálatában. Van úgy, hogy olyan élethelyzetbe vesszük a kezünkbe, amikor legszívesebben Józsuéként arra kérnénk Istent, hogy állítsa meg a napot pusztító gyűlöletünk kitombolásáig. Van úgy, hogy szenvedésünk éjszakáját csak Jób éggel perelő strófáival tudjuk átvészelni, de van úgy is, hogy megnémult lelkünk a zsoltárok imáira újra a mindenséggel zendül. Dávidként bűneinken át meglátjuk a történelem formáló isteni akarat feltartóztathatatlan voltát. És talán néha odáig emelkedünk, hogy Jézussal a társadalmi normák ellenében vállalni tudjuk a radikális emberséget, az előítélettől sújtottakkal az alamizsna helyett az életközösséget.
Hogyan kell hát olvasni?
A Bibliában saját korunk és életünk kérdéseire keresünk érvényes feleletet, ezért különbséget kell tenni az örök érvényű és az esetleges között. Ebben a szétválasztásban segíthetnek minket a Biblia tudomány eredményei, de a cél mindenkor a személyes olvasat megtalálása. Éppen ezért nyitott értelemmel és tiszta lélekkel kell azt tanulmányozni, úgy olvasva, mintha az személyesen nekünk íródott volna. Nincs olyan keresztény, kinek az Isten annyi lelket nem adna, hogy a Szentírásból nem érthetné, mi szükséges az ő üdvösségére. Csak a Szentírást megnevesse, mert igaz Krisztus ígérete. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Dávid Ferenc. Végső soron tehát nem a szöveg ihletettségén van a hangsúly, hanem a Bibliát olvasó ember szellemi átitatottságán, lelki nyitottságán, isteni akaratra hangoltságán.
Van valamilyen irányadó szempont az örök érvényű és az esetleges szétválasztására?
Luther Márton a reformáció korában egy hallatlanul merész meggyőződést képviselt. El kell különíteni egy kánont a kánonon belül. Hogyan nézhet ki az unitárius kánon a kánonban? Dávid Ferenc szemléletében és a későbbi unitárius gyakorlatnak megfelelően minden bibliai részt kettős szemponttal lehet mérni. A benne megnyilatkozó vallási élmény mélysége és a belőle áradó erkölcsi fenköltség szerint. Messzemenően ezek az értékes részek vannak túlsúlyban a Bibliában. És ha a Bibliát a kettős mérce alapján előálló koncentrikus körökként gondoljuk el, akkor annak belső körében Jézus működése és tanítása áll, együtt számos zsoltárral és más részletekkel, középpontjában pedig a hegyi beszéd és a példázatok.